szukhatsz, mint az elején. Ah, most ne roncsuk el.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leópápa képviseletében Erdő Péter bíboros, prímás esztergom budapesti érsek, Veszprémben Boldog Leavatta Isten tiszteletre méltó szolgálója, Bódi Mária Magdolna szüzetésvér tanút. Bódi Mária Magdolna 24 évesen halt mártír halált hitért és Istennek tett tisztasági fogadalmáért. 1945. március 23-án egy szovjet katona fegyverének hat golyója oltotta ki életét, miközben védelmezte társait és önmagát. A szertartást Veszprémből rádiónk is közvetítette. Szeptember első hetében megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 nevű nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete, tudatta a Honvédelmi Minisztérium az MT-vel. Az előre tervezett NATO keretek közt megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat során 6 héten keresztül mintegy 22 ezer katona vonul fel az ország több pontján, számos komplex műveletben részt véve, hivatásosok és tartalékosok egyaránt. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincs más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülő úton orosz kőolajat, mert az olcsóbb. Szijjártó Péter szerint abban, hogy hazánk ellátásbiztonsági szempontból együttműködik Oroszországgal, óriási szerepet játszik az, hogy az Európai Unió elutasította a kormány segítségkérését arra, hogy a délkelet-európai földgázvezetékek kapacitását megnöveljék. Szlovákia nem akar részese lenni az energetikai infrastruktúrát érintő játékoknak, szögezte le a szlovák miniszterelnök az ukrán elnökkel Ungváron tartott találkozója után. Robert Fico hozzátette, az energetikai infrastruktúrát érő katonai támadások Szlovákia számára is károsak, illetve azokkal összefüggésben más országok érdekeire is tekintettel kell lenni. Volodymyr Zelenszky szerint hajlandóak az országukon keresztül energiahordozókat továbbítani, ha azok nem orosz forrásúak. Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, jelentette be Robert Fico. Az energiaügyekért felelős uniós biztos szerint az Európai Uniónak az ukrajnai háború lezárása után sem szabad visszatérni az orosz energiahordozókhoz. De a Jorgensen arról beszélt, az Egyesült Államok támogatja az uniót abban, hogy leállítsa az orosz energiaimportot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök teljességgel elképzelhetetlennek tartja, hogy elmenjen Moszkvában, ahová Vlagyimir Putyin orosz elnök invitálta. Nem mehetek a terroristák fővárosába, fogalmazott. Ellenajánlatában Kijevbe hívta az orosz államfőt. Oroszországnak is szüksége van biztonsági garanciákra, nem csak Ukrajnának, közölte az orosz elnök. Vlagyimir Putyin Vlagyivosztokban a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén azt mondta, ha ezek a megállapodások létrejönnek, Oroszország maradéktalanul végre fogja hajtani őket. Hadügyminisztérium néven működik a jövőben az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma, népszerű nevén a Pentagon, a névváltásról tegnap írt alá rendeletet Donald Trump. A Fehérházban tartott nyilvános aláírási eseményen az elnök hangsúlyozta, az új név a győzelem és az erő üzenetét hordozza. Elmondta, a döntést hosszabb megfontolás előzte meg. A választások utára halasztana az üzemanyagok jövedéki adójának januártól esedékes emelését a kormány. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Index hírportálnak azt mondta, az ipar és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalasztanák az emelést, aminek a költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet. Aláírta a Rákos rendező infrastruktúra fejlesztéséről szóló megállapodást az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a főváros nevében vásárló budapesti közművek. A megállapodás megerősíti, hogy Budapest ugyanúgy jogosult Rákos rendező kapcsán a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra fejlesztése, mint ahogy az arab befektető jogosult lett volna. A dokumentum tartalmazza a Rákos rendezői terület vasúti, közúti és zöld felületi fejlesztéseit, a Szegedi úti felüljáró és az azon átvezető villamosvonal megépítését, valamint a milleniumi kisföld alatti meghosszabbítását is. Már benyújthatók a tanyafejlesztési pályázat támogatási kérelmei. Az összesen 15 milliárd forintból a villamosenergia és ivóvízellátást, a szennyvíz és napelemes rendszereket lehet fejleszteni. Megjelent az Aktív Magyarország 2026-os fejlesztési programjainak első köre. Az aktív életmódot és kikapcsolódást támogató programokra főként önkormányzatok, illetve településeken működő szervezetek jelentkezhetnek. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, északkeleten és a Tiszántúlon néhol zápor, zivatar előfordulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 15-16, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1686. szeptember 2-án 2,5 hónapig tartó ostrom után foglalták vissza a keresztény hadak Budát, a magyar királyok korábbi székvárosát, mely 145 évig állt az oszmánok fennhatósága alatt. Az erőviszonyok tekintetében Bécs 1683. évi ostroma hozott változást, amely során Kara Mustafa nagyvezír megsemmisítő vereséget szenvedett első Lipót és Szobieszki János lengyel király egyesült hadaitól. Bécs megmenekült, és a szövetséges hadak üldözőbe vették a török csapatokat, melynek eredményeképpen elindult a magyar területek felszabadítása. 11. incepápa tevékenysége nyomán megalakult a Szent Liga, amely magába tömörítette azt a sok nemzetiségű haderőt, amely alkalmasnak bizonyult Buda visszafoglalására is, és melynek seregei ezt követően felszabadították Párkányt, Esztergomot, Érsekújvárt, Bácot, Hatvant és Pestet, így teljes ostromgyűrűbe tudták zárni a körülbelül 12-16 ezer fős török védősereget. Kedves hallgatóink, mai adásunkban Buda visszafoglalásának körülményeit, pontos eseményeit, majd ennek eredményeiről beszél dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusa. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az 1683-as nagy siker, tehát ez Bécs felmentését jelenti, illetve majd október, illetve november hónapokra a Párkányi csata, és vele szembe a Duna másik oldal Esztergom visszavétele, már előre vetíti a sikereket, és Magyarország területén általában ugye ez 60 ezer, 80 ezer fős hadsereg fog majd folytatni, vagy folytatja a harcot, de semmiképpen nem lehet csak arra gondolni, hogy német-római birodalomból érkezett seregek, hiszen itt a lengyel segélycsapatok is 1683-ban nagyon-nagyon komolyan együttműködnek. Tehát általában egy ilyen 60 ezer seregről beszélünk, vagy beszélhetünk. Mindenféleképpen árulkodó a létszám viszony. Az egyik oldalon ugye egy nagyon-nagyon óriási, legalább egy háromszoros túlerőben lévő hadsereg, és egy egyharmadnyi sereg mégis üldözi ezt a hatalmas, de rendezetlen tömeget, és török seregnek a létszáma azért pontosan nem megállapítható, hiszen itt az irreguláris elemeknek a száma mindig az adott viszonyok és az adott évnek a függvényében értelmezhető. Tehát visszakanyarodva az eseményekhez, 1683-as év az egy nagyon sikeres év. Lotaringiai Károly és a keresztény seregeknek a szemszögéből, És Esztergom elvesztése az azt jelenti, hogy közvetlenül lehetőség nyílik arra, hogy Budát is ostromolják a most már Magyarország felszabadításán munkálkodó seregek. 1684. márciusában 11. Ince pápa kezdeményezésére és szervezésével Szentliga is megalakul Linzben. Első Lipót most emlékszik az 1658-as ígéretére, császári ígéretére. Velence is csatlakozik ehhez a Szent Ligához, és természetesen Lengyelország is. Nyitva hagyják a kérdést minden európai ország számára, illetve hát küldönceket is küldenek Európa fővárosaiban, hogy ők is csatlakozzanak az Oszmán Birodalom elleni igaz háborúhoz, de első helyen a megkeresetek közül Oroszország volt, és 1684-ben Nagy Péterhez is indítanak követeket, hogy Oroszország is csatlakozzon az Oszmán Birodalom elleni hadjárathoz, és ugye ez a keleti frontot jelenteni, megnyitását jelenteni. 1684-es akció viszont a keresztény seregek számára nem sikeres, nagyon-nagyon előkészítetlen akciót fognak Buda ellen megindítani, és ez bizony-bizony balul üt ki. 1684-ben például a lengyel seregek sincsenek már Magyarországon, hiszen Sobieski megsértődött Lotaringiai Károlyra, de nem is annyira Lotaringiai Károlyra, hanem első Lipótra, aki nagyon hidegen és ridegen vette tudomásul azt, hogy Sobieski felmentő serege, hogy viselkedett, mint viselkedett, milyen hősiesen viselkedett, ugye Kálembergnél. Ezért minimum egy köszönetet kellett volna mondani, ugye első Lipótnak, de első Lipót erre nem volt hajlandó. Annyira merev spanyol etikett hatotta át a bécsi udvart, hogy az udvari szakértők azon meditáltak, hogyha találkozik majd első Lipót császár a lengyel királlyal, akkor kinek kell először megszólítani a másikat? Szabad-e a lóhátáról leszállni? Szabad-e fejet biccenteni először a császárnak a lengyel király előtt? Ezeket a kis részleteket, apró árulkodó részleteket Sobieski János leveleiből ismerjük, aki a feleségéhez írta ezeket a sérelmeket, és ezek a ugye ma megmosolyogni való sérelmek bizony komoly sérelmekké fognak emelkedni, és Sobieski János bizony a lengyel sereget haza is vezeti felső Magyarországon keresztül, de ez nem azt jelenti, hogy Lengyelország például a Szent Ligából kihátrált volna. Nem, hanem ő, vagyis Sobieski János Moldva irányába fogja majd a lengyel csapatokat vezetni, és közismerten az Oszmán Birodalomnak ugye egyik tartományáról van szó, amikor Moldváról beszélünk, és a moldvai területeket szeretné felszabadítani, és természetesen ugye a lengyel területekhez akarja ezt, vagy Lengyelországhoz kívánja csatolni. Megjegyzendő az, hogy sem Jan Sobieski, sem pedig majd Jablonovszki Hetman, akik egymás után 84-ben, 85-ben, 86-ban és 87-ben is vezetnek hadjáratokat Moldvába, sikertelenek ezek az akciók, nem érik el a céljukat, de ez mellékhadszíntér Magyarország felszabadításához képest. Visszatérve közvetlen ügye itt a Dunamedencébe, egy 1684-es sikertelen Buda ostroma Lotaringiai Károlynak és a többi főparancsnok társainak megvilágította azt, hogy például Érsekújvár elfoglalása nélkül nem lehet Budát felszabadítani. Vagy a törökök utánpótlás vonalának elvágása nélkül nem lehet sikeresen Buda ostromához kezdeni. Tehát ezeket a feladatokat kellett 1685-ben megoldani, és Érsekújvár elfoglalásával, igenis, most már a hát országban, most már török helyőrség nem tartózkodik, az utánpótlás vonalak biztosítása megtörténik, a dunai szállítás zavartalanná válik, ugye a Buda ostromára készülő keresztény seregeknek.
Thank you.
epizód értékű és jellegű az, hogy Érsekújvár elfoglalásáért a törökök Tököli Imrét tették felelőssé. És a Váradi pasa lefogadja 1685-ben Tököli Imrét, és úgy gondolja, hogy ezzel saját felelősségét fogja majd csökkenteni, és a nagyvezérnek ki is szolgáltatja, a nándorfehérvári nagyvezérnek, aki rájön arra, hogy bizony itt a Váradi pasa nagyon-nagyon rossz taktikát követett, úgyhogy a Váradi pasa fogja elnyerni majd a büntetését, Tökölit pedig szabadon bocsátja. De a tököli katonáknak ez jeladás volt arra, hogy a keresztény seregekhez álljanak át. Több ezer tököli János fog majd a felszabadító hadakban közreműködni, és ezek a tököli katonák ott vannak az 1686-os budai ostromban is, és bizony-bizony az első sorokban harcolnak. Nagyon-nagyon komoly véráldozatokat követelő ostromban sikerül megtörni a törököknek az ellenállását. Mindenképpen célszerű, hogyha Abdulrahman pasa nevét, azért a hősvédő nevét megemlítjük. Az Oszmán Birodalom egyik legtehetségesebb katonájáról van szó. Oroszlán körmeit az 1670-es években már megmutatta, és elsősorban Podóliában fog igazi eredményeket produkálni, és a lengyelek legjelentősebb végvárát, Kámenyecet fogja majd elfoglalni, és ő ennek a erősségnek a parancsnoka. És mivel 1670-es évektől kezdve ott már csendesedett a viszony, viszont a veszély ellenkezőleg Magyarországon pedig növekedett, ide irányították, hogy itt mentse az Oszmán Birodalomnak meg a dicsőségét. Hát Abdulrahman hősi halált halt az ostrom során, nem tudta megállítani nyilván ugye a keresztény seregeknek, ugye nagyon-nagyon nagy technikai fölényben lévő keresztény seregeknek a támadását. Lotaringiai Károly, Miksa Emánuel, Bádeni Lajos csapatai, azért említek három főparancsnokot, illetve nem azt mondom, hogy főparancsnok és alárendelt parancsnokai, mert igenis a három személy egymás mellé rendelt. Külön-külön állóan irányítják a ostromot a rábízott szakaszon. És a bécsi kapu felől Lotaringiai Károlynak ugye seregei fognak majd benyomulni, és fognak egészen a dísztérig előre nyomulni, és az utolsó nagy tusa, ez éppenséggel ugye a mai Halászbástya előtti téren fog lezajlani. A keresztény csapatok szeptember 2-án foglalják el ezt a erősséget, és egyáltalán nem keresztény csapatokhoz illően és méltóan viselkednek. A Lotaringiai Károly hadinaplójából, illetve Marszíli naplójából, korabeli tudósításaiból végigkövethető, de emlékezhetjük a zsidó kolónia krónikásának, Izsák Schulhoffnak a fönnmaradt krónikáját is, hogy hogyan viselkedtek és mint viselkedtek a keresztény csapatok. Valóságos rabszolgavásár folyik, mégpedig a zsidó lakosságnak adásvétele, és természetesen az iszlám hívőknek adásvétele folyik. Még árviszonyokat is tartalmaznak ezek a napló részletek, hogy hány gyerekért egy felnőttet, vagy éppenséggel, nem tudom én, terményre cserélni, hogy lehetett, mint lehetett élő embereket, gyerekeket, asszonyokat és rabokat. Vagy Oppenheimer Sámuel ugye, hogy váltja ki a bécsi gazdag kereskedő zsidó társaságnak a vezetője, arannyal is milyen óriási vagyont adott a győzteseknek azért, hogy több száz zsidót megmentsen. 1686-os siker az katonai siker, és első Lipót elérkezettnek látta, hogy ez politikai előnyökre is váltsa. Buda 1541-től török kézen van, és most ugye a félhold lehanyatlott, és azonnal elérkezettnek látja Lipót, hogy az országgyűlést összehívja, és ez az országgyűlés 1686, ugye 87-es pozsonyi országgyűlés nagyon-nagyon fontos határozatokat, végzéseket fogad el. Mégpedig ugye a király azt kívánja a magyar rendektől, hogy a szabad király választás jogáról mondjanak le. Hálából azért, hogy a fővárost a magyar király Magyarországnak visszaadja. Érthetetlen, ugye, hogy ez egy magyar királytól Magyarországgal szemben, a magyar rendekkel szemben egy ilyen kérés és kérdés fogalmazódik meg, vagyis a Habsburgok örökös királyságát kéri, sőt, követeli és kényszeríti ki a rendektől. Gondolják végig, ugye a kedves hallgatók, azt, hogy Buda felszabadítása az nem jelentette még azt, hogy a többi török vilájet központ már a keresztény seregeknek a kezére került volna, hiszen Eger, mint vilájet központ csak 1687-ben fog megszűnni, vagy Kanizsa az 1690-ben, vagy Várad 1692-ben. Na de Magyarország helyzetét és sorsát alapvetően Nándorfehérvár vagy Temesvár határozná meg. Véletlenül sincs 1686-87-ben ez a magyar király kezén. Ezzel azt is szerettem volna mondani, hogy az ország középső részén elhelyezkedő vármegyéknek a képviselői, akkor hogy lehetnek jelen Pozsonyban? Hogy lehet egy pozsonyi országgyűlést akkor valóságos országgyűlésnek elfogadni, hogyha az országnak legalább 50%-a még mindig veszélyeztetett zóna, háborútól veszélyeztetett zóna, onnan a képviselők nem érkeznek meg, tehát igenis egy 1686-os 87-es végzést legitimitását meg lehet támadni, amire később lesz is természetesen példa. Még egy nagyon fontos dolgot kér és követel és kényszerít, nem véletlenül használom ugye ezt az utóbbi szót is, kényszerít ki a király az országgyűléstől, 1222-es aranybullába foglalt 31. pont az ellenállási záradéknak a eltörlését. Ami megint alapot ad majd arra, hogy a király szabadon rendelkezzen az országgal, vagyis ugye a 1222-es aranybullába foglaltak értelmében nincs joga a magyar nemességnek arra, hogy a királyt az alkotmány, ha tetszik, az aranybullába foglaltaknak a betartására kényszerítse. Hiszen ez az ellenállási záradék azt tartalmaz, hogy akár egyénileg, akár csoportosan, akár közösen, kommunitíve föl lehet lépni a király ellen, ha megsérti a nemesi szabadságokat. Sőt, ott van még a 31-es pontban az is, hogy fegyveresen is lehet kényszeríteni a királyt a nemesi szabadság jogoknak a betartására. Tehát egy pozsonyi országgyűlésen elfogadott végzések, döntések, artikulusok, becikkelyezett artikulusok egyszer is mindenkorra a magyar nemességnek rendi ellenállási jogát megszüntette. Alkalom volt Lipótnak ez az országgyűlés arra is, hogy fiát megkoronáztassa. Elfogadtassa és megkoronáztassa, királyá, magyar királyá koronáztassa, ugye a későbbi első Józsefről van szó, aki értelemszerűen apja haláláig nem, de halála után automatikusan Magyarország trónjára lép. Na de az örökös királyságnak a kimondása, ugye már férfi vonalakon biztosított, a Habsburg család számára garantált, biztosított, szinte egy örökös tartomány jelleget fog ez a végzés adni és kölcsönzi Magyarországnak. Tehát Buda visszafoglalása nagyon-nagyon komoly politikai eredményt és jelentőségű végzéseket eredményez a magyar király számára, teljhatalmat kap, ellenőrzés nélküli teljhatalmat kap a király az országa fölött. Van egy másik nagyon-nagyon fontos politikai hozadéka ennek a sikernek, igaz, 1687-es úgynevezett második mohácsi csata kellett ahhoz, hogy a délvidékre terelődjön át most már a háború, és lehet gondolkozni, és kell is arról gondolkodni, hogy egy háború utáni Magyarországot hogyan lehet beilleszteni a birodalomba. Mert az első lépés az, hogy a király abszolút hatalmat nyerő országa fölött, na de ezt valamilyen formában, ugye egy cseh királysághoz, az Ausztriákhoz, tehát belső Ausztriához, alsó Ausztriához, stb. Vagy Steyrország, hogy lehet igazítani, hogy lehet viszonyítani, vagyis készíteni kellett egy béketervet, Einrichtungswerknek nevezett és elnevezésű tervet, hogy milyen feladatai lesznek majd itt a magyar kancelláriának és a helytartó tanácsnak, hogy itt ezt az országot a háború után a béke és viszonyokhoz átalakítsa. Ennek az bizottságnak a vezetője, ez Kolonics Lipót volt, aki még győri püspök adott időszakban, később aztán bíboros, majd kalocsai érsek és esztergomi érsek lesz. Ő irányítja ezt a munkát, pontosabban az egyik albizottságot, egy ilyen szubkomissziót, és 1688-89-et dolgozzák ki Magyarország berendezési tervét.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Buda 1686-os visszavételéről beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban folytatjuk a görögkatolikus kurzió 25 éves évfordulójáról készült összeállításunkat. 25 éves évfordulóját ünnepelte a Mária Pócsi Kurzió, amely lelkiségi mozgalomként 13 országban van jelen. Az esemény egy hálaadó szent liturgiával kezdődött, majd visszaemlékezésekkel és tanúságtevésekkel folytatódott. A magyarországi kurzió sajátsága, hogy 3 keresztény egyházban van jelen, valamint a börtönkurzió is 10 éves múltra tekint már vissza hazánkban. Várdai Judit, a magyarországi kurzió mozgalom világi elnöke az ünnep jelentőségéről beszélt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Várda Judit vagyok, a Szent Margit asztaltól. Ugye így szoktunk bemutatkozni mindig, amikor kurzióra megyünk, és az első Mária Pócsi görögkatolikus kurzión én a Szent Margit asztalnál ültem, és nagyon hálás vagyok azért, hogy néhányszor szolgálhattam itt a kezdetek kezdetén. Életemben akkor voltam először görögkatolikus liturgián, és elvarázsolt a gyönyörűséges ének, ugyanúgy, mint ahogy most is, meg a nagyon szép imádságok, és azok a gesztusok, amiket én nem ismertem, és nagyon vártam Grunda János atyának a mise magyarázatát, amivel sok mindent megértettem, hogy ez miért így van, és nagyon hálás vagyok, hogy ennek most is részese lehettem. Emlékszem azokra a papfeleségekre, akik ezeknek a kurzióknak a során az asztalomnál ültek, vagy egy asztalnál ültünk, és nagyon mély élmény számomra, hogy megtapasztalni, hogy mekkora feladat az is, amit ők vállalnak az atyák szolgálata mellett. Emlékszem arra, hogy Ágota nővér, Bazilita nővér is részt vett, és az ő mosolygos személyisége mennyire meghatározó volt annak a kurziónak. És emlékszem sok-sok asztaltársamra, akiknek a mélysége és megnyilása engem is segített az Istenhez vezető utamon. Hálás vagyok azért, hogy ezeknek én is részese lehettem. Azt mondta Tamás atya, hogy nem ünneplünk, de én azt gondolom, hogy a hálaadás mellett ünnepeljük az Úristen jelenlétét az életünkben, ami megerősödhetett ennek a három napnak a folyamán. Hiszen az, hogy most itt vagyunk, ez azt jelenti, hogy ő az életünkbe belépett és jelen van. És azt gondolom, hogy ezért ünnepelhetjük őt. A hálaadásból nem szeretném kihagyni az atyákat, hiszen egy-egy hétvégére nagyon nehéz két atyát megszólítani, és bizony görögkatolikus atyáknak nagyon köszönöm, nagyon sokat segítenek a másegyházmegyei kurziók megtartásában, és ez nagyon nagy segítség a számunkra az ő jelenlétük, és mindig megtapasztaljuk a résztvevőknek az örömét, hogy megérezhetik a görögkatolikus atyákból jövő szeretetet, hitet és elkötelezettséget. Úgyhogy ezt is nagyon szeretném megköszönni nektek. Júniusban még Ferenc pápa meghirdette a lelkiségi mozgalmak találkozóját Rómában, ez bizonyára többen is hallottátok, és a június első három napja az arról szólt, hogy az világ kurziós vezetői találkoztak egymással. 30-an voltunk jelen, Mexikótól Ausztráliáig. Nagyon színes és pompás volt ez a társaság. Érdekes volt megtapasztalni, hogy Európa a színesek között is még színesebb, mert hogy 13 országban van jelen a kurzió, és mi 11 nyelvet beszélünk. És ez nem annyira egyszerű, azt gondolom, de egyet akarunk, és ugyanúgy szeretnénk az Úristenhez közelebb jutni. Magyarország is a sok-sok szín között egy extra szín, hiszen görögkatolikus, református, illetve börtönkurzió ennyire aktívan nincs a többi országban. Azt gondolom, hogy mi nem csak beszélünk az ökumenéről, hanem a kurziós közösségben meg is éljük ezt, és ezért is szeretnék hálát adni, és nagyon fontos, azt gondolom. Ez a hét, amit Rómában töltöttünk, igazából annak volt a megerősítése, hogy a remény zarándokai vagyunk. És sokat gondolkoztam, hogy nekünk kurzistáknak ez mit jelent. És azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy mi itt jelen vagyunk egymásnak, hogy ennyien összegyűlünk 25 év távlatából, mert hogy ez egy közösség. Jézus nem engedte el az apostolait sem egyedül, hanem legalább párosan küldte őket. Nekünk sem egyedül kell a reményt, az örömhírt tanúsítanunk ebben a világban, hanem lehetőségünk van ezt közösségben megélni, és ezért is szeretnék hálát adni itt most. Sokat mondta Tamás, hogyha ezt az 50 évet, én is azt írtam le magamnak, hogy azt remélem, hogy 50 év múlva találkozunk, ugyanilyen lelkesedéssel és istenkereső élettel. Lehet, hogy már néhányan fönn a Úristen mellől fogunk imádkozni, remélem, az itt jelenlévő ünneplőkért, de az egészen biztos, vagy kis csoportozunk fönn az egyik felhő szélén, de mindenképpen nagyon remélem és kívánom nektek is, hogy ez a közösség ez 25 év múlva is éljen. Szeretnék még egy meghívást is átadni nektek. Október 11-én országos útraja lesz Budapesten, ahova természetesen mindannyiatokat nagy szeretettel várunk, hiszen ha itt megtapasztaljuk azt, hogy mennyi erő van egy közösségben, akkor nagyon jó találkozni a Zala megyéből, Szombathelyről érkező többi kurzistával is. Ez nagyon érdekes tapasztalat, hogy két kurzista, ha sose látta egymást, akkor is másképp mosolyog egymásra, és másképp köszönti egymást, hiszen ugyanaz a tapasztalat, és istenkereső út van a hátunk mögött. Szeretnék még egy ajándékot átadni, hoztam nektek egy, remélem nem fejjel lefele mutatom szegény, hoztam nektek egy kurziós halaskás zászlót, fogadjátok szeretettel, dekolórez.
Polgári László görögkatolikus atya részt vett lelkészként a Korzió Mária Pócsi beindításában, így az ünnepségen ő foglalta össze az eddig megtett lelki utat.
Inkább csak ilyen apró sziporkákat, persze, saját életem eseményeiben összerakva írtam le egy kis lapocskára. Minden úgy kezdődött, hogy Szilárd püspök atya, Isten nyugtassa, 1990-ben úgy gondolta, hogy 10 év káplánság után ideje már parókusnak lennem, és vagy szervező lelkésznek, és Józsavárosba helyezett, ahol volt nekem egy kis füzetem, vagy noteszem, amelyben írtam, hogy ha parókus leszek, mit fogok csinálni. Na, és soha nem visszarendtérő lehetőség, akkor itt mindent megvalósíthatok. Igen, ám, de a teológián nem készítettek fel arra, hogy hogyan kell papnak lenni akkor, amikor nincs templom, nincs egyházközség, és nincs lakása a papnak, nincs fizetése. Így indult, és aztán lett minden. 3 év múlva templomunk is lett. És közben, munka közben formálódott egy közösség. És a kurzilóban töltött idő alatt 3 alapvető dolgot frissített föl bennem a közösségnek az élménye, a közösségben szerzett élmények sora. Egyik az, hogy a Szentlélek működik, és időnként tetten lehet érni. A másik az, amikor, hogy amit Judit is mondott, hogy az egyház katolikus egyetemes, hogy mennyire számíthatunk egymásra, és mennyire nem vagyunk egyedül, és mennyire sokszínű a mi katolikus világunk is, egyházunk is. Harmadrészt pedig, hogy Mária Pócson az Isten szülő oltalmára mindig lehet számítani. Hogy működik a Szentlélek, ilyen tettenérési dolgok. Oda kerültünk Józsavárosba, és Marci atya letette a templom alapkövét, de aztán a biztonság kedvéért, persze sokakkal együtt, betette egy táskába és hazavitte, és amikor átadta az egyházközséget, vagy a szervező lelkészséget, akkor ideadta, hogy vigyázzak rá, mert ő azért tette bele, nehogy valaki ellopja. Elmentünk a telekre 3 fű alatti gyerekünkkel, és hát a gaz nagyobb volt, mint mi. Na, innen szét nyerni, és elkezdtük kihúzigálni a gaz, és jött egy ember biciklivel, hogy mit keresünk ott, és aztán ő is beáll. Így indult, és ebből lett 3 év múlva egy templom, egy közösség, és persze kellett hozzá Szilárd püspök atya a maga sajátos humorával. Egyik alkalommal felhívott, hogy gyere már be hozzám, van egy kis építés és egy irányanyagom. Hát, gondoltam, egy kis pénzt akar adni. Hát nem azt adott, hanem bevitt a konyhájába, és az asztal alatt tele volt pálinkás üvegekkel, és azt adta ide. A pálinka, aki épített már valamit, az tudja, hogy tényleg építési segédanyag. Nagyon jól jött az építkezésbe, és tehát jó hatással volt, persze mértékkel. A szintén józsafvárosi élmény, hogy hát munka közben alakult egy közösség, és mikor már nem kellett 100 000 téglát megmozgatni, keresték, hogy mit is lehet csinálni. És Gubik Jancsi, Huszti Gyuri, aki mindenkit üdvözül, nem tud itt lenni, aztán Vered Géza, néhányan Kovácsné Terike, elmentek római katolikus barátaik hívták őket, elmentek kurzióra. És visszajöttek füligérő szájjal, és akkor a lendületet úgy kellett visszahúzni őket, hogy a nyugi, azért menjünk már, ahogy Püspök Atya is mondta, legyen rendje a dolgoknak, és addig nem hagytak békét, amíg én is el nem mentem kurzidóra, meg hasonló utat járt, szerintem Grunda János atya is, és aztán utána már egymás vállát is támogatva elkezdtük keresgélni. Szilárd Püspök Atya úgy gondolta, hogy épp eleget voltam Józsavárosba, most már ideje lenne elmenni valóban máshová, Máriapócsra. És kérdeztem, hogy ugye a dolog úgy kezdődött, hogy néhányan ráadtuk Püspök Atya fülét, hogy kellene már ide egy zarándokház, egy felnőtt képző intézmény, hely, ahol lehet egy kicsit foglalkozni a hitünkkel, szervezettel, formában is. És mondta, hogy hát, hogyha akartad, akkor gyere, fejezd be. Ez volt a dispozíciónak a hátszele. Eljöttünk, és tényleg helyre kellett tenni az zarándokházat, mert hogy úgy épült föl, hogy a sarka alap nem volt alap, és utána kellett alapozni, és de egyúttal sikerült a Mária Pócsi görögkatolikus kurzilót is megalapozni, és elindítani ebben a házban. Magának a háznak az elindulása is tényleg érezhető volt az Isten szívű oltalma és a Szentlélek segítsége. Meghirdettük az első lelki gyakorlatot, emlékszem, Miskolci Debreceni Egyházközségek képviselő testületi tagjainak volt, és egy nappal előtte a parkettás még lakkozott a nagy teremben, mondta, hogy ebből itt holnap este nem lesz lelki gyakorlat. Másnap reggel a Máriapócsi polgármester asszony, a hivatal összes dolgozója az ablakokba lógott, ablakot tisztított, és estére lelki gyakorlat volt. És akkor láttam, hogy nem szabad kisítműnek lenni. Józsavárosban már volt ebből egy jó kis iskolám, amikor nem egészen kevesebb, mint egy héttel a szentelés előtt közölte az asztalos, hogy hát a templom két vége az nem lesz készen, az a kapu meg annak a lezárása, úgyhogy az szellőzni fog. És akkor mondták azt hiszem Gubik Jancsék, hogy tényleg leültem, és azt mondta, hogy na mi lesz most? Atya csak üljen nyugodtan, bízd ránk, és megfogták és belambériázták a két végét a templomnak, és volt szentelés. Na hasonló volt itt a zarándokház indulása is, és utána pedig indultak szépen sorban a lelki gyakorlatok, nagyon sokféle lelki gyakorlat típust próbáltunk ki. Hatékonyságában azt hiszem, hogy a kurzilló az, amelyik vezet az összes között, a nagyon-nagyon jól át tudja mozgatni, egy nagyon jól kitalált lelki és képzési program ez, ötvözve a kettőt, amely úgy föl tudja frissíteni az embernek a hit élményét, a hit tudását, az Istennel találkozás és a közösséggel való találkozásnak az örömét tudja meg. Persze, amiről Ildikó beszélt, nagyon sokan segítettek. Eleve már az, hogy Felföldi Laci atya volt a papja annak a kurzilónak, amelyen én magam is részt vettem. Ma már ő a Pécsi Egyházmegyébe próbálja színesebbé, vidámabbá tenni püspökként, és jöttek a nyíregyháziak, a budapestiek, Fagóti Ildikó, Judit, Guillen Elemér, sokan mások, jöttek a római katolikusok, Szekrényes Bandiék feleségével, sokan mások, nem tudnék mindenkit felsorolni, és segítettek addig, amíg saját lábunkra nem álltunk. És közben sikerült kialakítani a görög katolikus kurzilónak a liturgikus rendjét, mert semmi más nem kellett változtatni, csupán annyit, hogy legyen egy saját liturgikus rendünk. Fedor Péter atya sokat dolgozott ezen, Orosz Árpi, amikor kinyomtatta és szerkesztette a kis könyvünket, és jöttek új atyák, Orosz István atya, Mosolygó Tibi atya, jó néhányan, akik sorra-sorra fiadalodott. János atyával mi már úgy kezdtünk szépen csöndesen hátra lépni, hogy legyen helyük a fiatalabbaknak is. És amit szintén Judit mondott, reformátusokhoz eljutott Szlovákiába, Kárpátaljáról jöttek, jönnek, ma is vannak, most is itt közöttünk. És egy mozgékony, tevékeny világ alakult, amely segített abban, hogy az életünk legyen és bővebben legyen. És hát az események, lehetne történeteket, rémtörténeteket is mesélni kurzilóról. Egy nagyon személyes barátomat, diák társamat egy padban ültünk sokáig a gimnáziumban, sikerült végre rábeszélni, hogy jöjjön el kurzélóra, és el is jött. A pénteki gyónások, azok mindig hosszúak szoktak, gyóntatások mindig hosszúak szoktak lenni, és amikor szombat hajnal 2-3 körül vége lett a gyóntatásnak, és kinyújtom a lábamat, egy kicsit sétálok, és az én barátomat ott találom a zarándokház ajtajába összepakolva, csak azért nem tudott kimenni, mert nem találta a kulcsát. Reggelig beszélgettünk, ott maradt, és azóta sem bánta meg. Sokféle történetet tudnánk elmondani. Szent János apostol írja, hogy a világ összesen volna elég azoknak a könyveknek, ha mindent el akarnék mondani Jézusról. Hát ezt nem állítom, de nagy terülelmű lenne, hogyha mindent el akarnánk mondani. Ezután jött az én életemben a kurzilónak egy másik olvasata, amikor Sajó Pálfalára kerültem. És ha létezik nagy változás, akkor ez az volt, mert egy 780 fős falu, 250 görög katolikussal, egy 300 éves hagyományukkal. Én, ha Sajó Pálfalát abban az időben jellemezni akartam volna, akkor azt szoktam róla mondani, hogy az egyfőre eső szeretet, az többszörös az országos átlagnak. Oda kerültünk, nem kellett menni, éppen meghozták a tűzifát Rönkökbe, mire hazaértem, filiába volt a temetés, mire hazaértem, föl volt vágva, be volt rakva, ma se tudom, hogy ki csinálta. Tehát Pálfala élt és működött, ez a lelkület volt, és ebből a közösségből Vera és sokan mások, meg hát az rajtuk keresztül Edelény, Miskolc, a környező városok és községekben elindult egy, a kovász elkezdett működni. És hogy mit jelent az, amikor egy kurzilós közösség átjárja egy 300 éves hagyománnyal rendelkező egyházközségnek az életét, 25 éves papi és házassági évfordulónkat Sajó Pálfalán töltöttük, és hát a Jóisten megtréfált, érdekes ajándékot adott erre az ez is lakodalomra, mert egy vesekő éppen rossz helyre ékelődött be, nagyobbra sikeredett, mint kellett volna, és az oldalamból kilógott egy műanyag cső, egy zacskó, így ünnepeltünk. Hát úgy gondoltuk, hogy szerényen megcsináljuk családi körbe, szóval úgy szombaton este 9 órakor vele jön, hogy atya, gyertek már ki, mert valami, akarunk nektek mondani valamit. Kimentünk, és vagy 150 ember akart valamit mondani. Zenészt is hoztak, mellzongorával, tangóharmonikával, és egy fantasztikus szerenádot adtak. Ritkán fordul velem elő, hogy nem jutok szóhoz, hát ott valami ilyesmi volt. Hoztak mindent, bugykosba, pálinkát, sütemény, jókedvet, hangulatot, és rengeteg szeretetet. És ez a kurzilónak is, vagy mondanám azt, hogy a keresztény embernek, ha valóban keresztény, akkor a vidámság, a hit, a szeretet az alapfelszereltsége, az természetes, az hozzátartozik, és na, hát így éltük mi ott az életünket, és lendül tovább a világ. A Szentlélek persze viszonozta a Sajó Pálfalaiaknak a hitét, szeretetét, figyelmességét, találékonyságát, mert az alatt a 13 esztendő alatt, amíg ott voltunk, 5 vagy 6 papi hivatás is elindult, és azóta már szárva is szökkent ebből a pici közösségből. Jelezni akarván, hogy elődöm sem lógatta a lábát, én is igyekeztem, ami rajtam át megtenni, és akkor tudósok pedig egy olyan légkört teremtettek, amelyben vonzó volt a hit és a papi élet választása. Hogy mi a kurziló? Azt hiszem, Exupéry a Kisherceg című könyvében mondja, hogy ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ami a kurzilóban igazán lényeges, az első látásra nem látható. Én is úgy gondolom, egy évvel ezelőtti élményt hadd osszak meg. Éppen itt voltunk az egyházmegyei búcsún egy ugyanilyen szombati napon, és nem éreztem túl jól magam, oda mentem a esetkocsinak, a mentőkocsinak az orvosához, elmondtam, hogy mik a tünetek, és mondtam, hogy arra gondoltam, hogy hétfőn bemegyek a kórházba. Mondta, hogy nem hétfőn, még most azonnal. Hát bementem a sürgőségére, megvizsgáltak, trombózis gyanú, tolószékbe ültettek, és vagy másfél órán keresztül ott ültem, nem történt semmi. Aztán, mint egy varázsütésre, megmozdult alattam a kocsi, és ultrahang, CT kiderült, hogy ez egy kétoldali tüdőembólia, ez már a második volt az életemben, és ráadásul van egy ilyen lovagló embólius, azt hiszem így hívják, egy vérlebeny elindult, én meg a vérlebeny, és azon gondolkodott egy Y-ér elágazásnál, hogy jobbra menjen az agyba, vagy balra a szívbe. És mind a kettő eléggé veszélyes lett volna. Nem értettem először, hogy a intenzív osztály orvosa miért néz rám 5 percenként, hogy mi újság van velem. Aztán utána elmondta, hogy hát innen az emberek nagy részét tepsibe szokták kivinni ezzel a betegséggel. Hál' Istennek én a saját lábamon tudtam majd hazajönni 8 nap múlva, de ez a 8 nap ez egy nagyon jó lelki gyakorlat volt. És ahogy úgy csöndesen visszalapozgattam a kórházi ágyon a történteket, és nézegettem az e-maileket, akkor láttam, ugye türelmetlen voltam ott a tolókocsiba, és egyre többet néztem az órára, és megjegyeztem a percet is, amikor megmozdult alattam az autó, és ez pontosan egy perccel volt azután, hogy Széchenyi Jócsi föltette a kurziós listára, hogy polgári atya nagybeteg, és imádkozzatok érte. És ez a történet mindez csak azért volt, hogy mi a kurzilónak az igazi értéke. Az, hogy ez a közösség egy imádkozni, szerető, tudó, akaró, összetartó közösség. Magamnak azt írtam föl, hogy a kurziló az Istenbe kapaszkodó, egymásra figyelő, az egyházban tevékenyen élő, imádkozó embereknek a közössége. És én azt kívánom, hogy a következő 25 vagy akárhány esztendőben maradjunk is ezen. Dekorum lesz.
Kedves hallgatóink, műsorunkban folytattuk a görög-katolikus kurzió 25 éves évfordulójáról készült összeállításunkat. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Már bölcsesség, vagy tán az értelem, ott készül új ösvény, most láttam meg, nem vagy egyedül, ez nem szóló tánc, csak egy lépést kell tenned. Gyere már, mire vársz, ne problémázz, a gyötrődés, a kipródás, csak megalázd. Még ha más is mond a józan ész, semmi nem állhat az utakba, ha hittel lépsz. Csak, vagy szembeszállsz, mert csak is az a lényeg. Gyere már, mire vársz, ne problémázz, a gyötrődés, a kipródás, csak megaláz. Még ha mást is mond a józan ész, semmi nem állhat az utakba, ha hittel lépsz. Fogytán az értelem, ott készül új ösvény, most látnod kell, nem vagy egyedül, ez nem szóló tánc, csak egy lépés kell tenned. Gyere már, mire vársz, ne problémázz, a gyötrődés, a kipródás, csak megaláz. Még ha más is mond a józan ész, semmi nem állhat az utakba, ha hittél.